Beszállókártya. Üzleti lehetőségek, szakmai és kamarai információk, hazai és nemzetközi piaci aktualitások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Beszállókártya. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Milyen lehetőségük van a vállalkozásoknak az energetikai függetlenedésre? Mennyi idő alatt térülhet meg egy-egy saját naperőmű fejlesztés, és hogyan finanszírozható egy ilyen beruházás? A következő percekben több más mellett erről is megkérdezem mai vendégemet, kérem tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Varga Gusztáv, a BKIK ipari tagozatának elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ami miatt most meghívtam ide a stúdióba, és amiről beszélgetni szeretnék, az igazából a szakmájához kötődik, mert hogy egy Solar Pro nevű cégnek dolgozik.
Igen, ez így van.
És ilyen napelemrendszereket építenek.
Pontosan, mi kivitelező cég vagyunk, és egyébként üzemeltetés, karbantartás is benne van a portfólióba.
Na most nem a cégről fogunk beszélgetni, igen, hanem a megújulókról, illetve hát majd én szeretnék oda is kitérni, hogy a vállalkozóknak mennyire éri meg saját erőművet építeni, de előtte még egy kicsit beszéljünk egy kicsit tágabban arról, hogy jelenleg önök hogy tapasztalják, mennyire ákérdés lesz, mert gyakorlatilag én azt látom, hogy egyre népszerűbb a napenergia Magyarországon. Akkor ez így is van, ahogy ezt én így látom kívülről.
Hogy igen, most... azt gondolom, hogy a trend az ez. Tehát abszolút a naperőművek, ugye annak a lelke, a napelemek, ezek folyamatos fejlesztés kapcsán egyre olcsóbbak és egyre jobb hatékonysággal rendelkeznek. Amikor én 3 éve elkezdtem ezzel foglalkozni, még 270 wattos panelek voltak. Most, amikor nézegettem, 580 wattos panelt hoz ki az egyik nagy gyártócég, tehát azt gondolom hatalmas a fejlődés.
És ráadásul ez a kétszeres teljesítmény, ez árban nem kerül kétszer annyiba.
Annyiba nem kerül, és ugye maga az erőmű tekintetében jóval kevesebb acélszerkezet, kábel, földmunka, egyebek kellenek, hogy ugyanazt a kapacitású erőművet létrehozzuk. Tehát nem csak maga a panel miatt olcsóbb a rendszer, hanem azért, mert az összes járulékos dolog, ami ahhoz kell, hogy egy erőmű megépüljön, abból kell kevesebb értelemszerűen.
Na most ön is azért emleget erőművet, mert ugye nagy erőműveket, igen, telepítenek. Lassan az az érzés az embernek, hogy tele lesz az ország naperőművekkel.
Hát egyszer olvastam erről, hogy egy Miskolc méretű terület kéne ahhoz, hogy a teljes ország teljes energiafogyasztását, ugye elektromos áramról beszélünk, lefedjük, de hát ez ilyen központosítottan nem valósulhat meg, ezt amúgy a hálózat se bírná így, úgyhogy ezért van, hogy szerte az országban a főutak mellett egyre inkább jönnek elő, és hát a szabályozásnak köszönhető az, hogy amit iparinak tekintünk, ezek a félmegás naperőművek, ezek nagyon sok létrejöhetett, és néhány nagy is már megépült. Nagy alatt értem a 6-5 mega fölöttieket. Tehát mi is részese voltunk több nagy projekt kivitelezésének, 6-20 és a fölötti kapacitású. Hát ezek nyilván egy kicsit más, hogy épülnek, mint egy kisebb, de az alap struktúrája az egésznek az ugyanaz, hiszen ez egy viszonylag egyszerű művelet, a nap fényenergiáját alakítjuk át ugye elektromos árammal, és itt minél nagyobb egy erőmű, annál kisebb a fajlagos költsége, és igazából ez a nagy különbség.
Az ingatlanos műsorban pont most beszélgettem tegnap arról a szakemberrel, hogy egy családi házban miért éri meg, illetve hogy mennyire keresik most ezt az építetők. Ha jól tudom, most már a lakossági támogatás az megszűnt, vagy legalábbis Budapesten már nem nagyon lehet hozzájutni ezekhez az uniós pénzekhez, de országszerte még igen. Beszéljünk arról, hogy egy vállalkozásnak mikortól éri meg függetlenedni?
Én azt gondolom, nagyon fontos a fogyasztási görbéje, és ez lehet talán a kiindulási alap, hogy egy egész évben milyen elektromos áramfogyasztása van, és az mondjuk negyedórás bontásban hogyan néz ki, mert akkor érdemes talán ebben gondolkozni, hogyha egy viszonylag kiegyensúlyozott fogyasztás van, hogyha ez egy technológiához kapcsolódik, legyen az hűtőház, legyen az kemence, vagy bármi olyan, ami ezt indokoltá teszi, akkor már egy naperőművel, hogyha azt úgy méretezzük, hogy ne legyen nagyobb a termelése mindenkori fogyasztás, akkor egy visszatvédelmmel ellátva egy mérő mögötti rendszert tudunk kialakítani, és ezzel lényegében amennyit termel a mi naperőművünk, azt mi magunk elfogyasztjuk, és ezzel lehet hosszú távon egy nagyon jó beruházást létrehozni, mert hogy nem lesz kitéve az adott vállalkozás annak az energiamennyiségnek a kereskedelmi feltételeitől, hiszen fixen egyszer létrehozott egy ilyen erőművet, az működik, az termelje az áramot, és onnantól az biztos, hogy nem lesz drágább. Míg, hogyha a szabad piacot nézzük, elég nagy, és ugye itt elsősorban vállalkozásokról beszélünk, elég nagy a volatilitása az energia költségeknek, és ki tudja, hogy 5-10-15-20 év múlva, mikor minden az elektromos áramfogyasztás irányába hat, ugye az elektromos autóktól kezdve rengeteg olyan sztori van, ami ebbe az irányba hat, hogy hol fog kikötni az elektromos áramnak a díjazása. Úgyhogy ez szerintem innen kell indulni egy KKV-nak, hogy megvizsgálja, hogy hétvégén például ő általában lekapcsol mindent, akkor kevésbé, hiszen nehéz az bevállalni, hogy egy beruházás mondjuk a heti 7 napból csak 5 napig termel valamit, 2 napig nem, de nyilván olyan eset is lehet, ahol ez is megfontolás tárgyává teszi. Ott lesz egy kicsit bonyolultabb a dolog, hogyha hálózatra csatlakoztatjuk ezt a rendszert.
Na most igen, erről akartam még beszélni, hogy a lakosságnál ez úgy működik, hogy eleve úgy méretezik ezeket a lakossági erőműveket, vagy is erőműnek nevezhetjük, hogy ugye ez rátermel a hálózatra, onnan leveszi a fogyasztó, és akkor elszámolnak tulajdonképpen az áramárával. Na most egy vállalkozás esetében is működhet ez. Itt már csak az a kérdés, hogy mikor éri meg, vagy hogyan éri ez meg, hogy akkor a vállalkozásnak ez hogy jó. Gondolom, hogy ha ő túl sokat termel, vagy sokat termel, akkor innentől kezdve neki számlát kell erről is kibocsátani, és akkor innentől kezdve ez még bonyolítja
a dolgot. Ez egy kicsit bonyolultabb, igen. Én azt mondom, hogy a legnagyobb megtakarítás a rendszerhasználati díjból adódik. Tehát ezért érdemes úgy paraméterezni, hogy ne termeljen be egy vállalkozás a hálózatra, mert akkor azon áram mennyiség, amit magának termel, nem az áram díjjal kell csak összehasonlítani, hanem a teljes számlán, ami szereplő összegek vannak, és ott bizony az áram díja mellett egy csomó egyéb díjtétel is szerepel.
Ugye a rendszerhasználati díj, ami nagy, illetve van egy másik, amivel nem szoktak foglalkozni, de ez mondjuk a nagy hálózatoknál irgalmatlan mennyiségű áramot, és ebből gondolom, hogy pénzt is jelent, ez a veszteség, igen, ami a hálózaton...
Hálózati veszteség, tehát ezeket tudja kikerülni kvázi, és akkor azt teszi a mérleg két serpenyőjébe a döntéshozó egy adott vállalkozásnál, hogy magamnak vagy valaki által biztosított szolgáltatásként létrejön egy naperőmű a vállalkozásomat, kiszolgálja mondjuk a fogyasztásom 10-15-20%-ával, és azt összehasonlítom azzal, hogyha ennyi árammennyiséget megveszek a piacon, akkor annak mi a díja. És itt tartunk már ott, hogy olyan 7-8 év alatt már bőven megtérülnek ezek a beruházások.
Egy érdekeset mondott, 10% vagy 15-20%, tehát akkor ezt mindenképpen érdemes úgy méretezni, hogy ne legyen mondjuk 99 vagy 100%?
Hát itt a fogyasztási görbére térnék vissza, meg ugye a naperőműnek a szezonalitására, tehát télen azért a napsütéses órák száma jóval kevesebb, nem is olyan szögből süt a nap, stb. Meg hát van egy időjárás függvénye is, ugye rossz időben mi van, stb. Ezért gondolom azt, hogy az ideális méretezés az nem lehet több, mint a minimális fogyasztás, és akkor valósulhat ez így. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne kiegészítő egyéb megoldásokat is találni, de ezt mi úgy nevezzük, hogy önfogyasztós rendszer, és ebben látunk mi nagy fantáziát, hogy kifejezetten oda paraméterezzük ezt a rendszert, hogy ne legyen a hálózati betáplálás, és így lehet megúszni lényegében azokat az extra költségeket, amik egyébként jelentkeznének.
Na most a vállalkozás esetében az egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt hogyan lehet finanszírozni. Már csak azért is, mert ugye a magyar kis- és középvállalkozói rétegről szinte már közhely, hogy igencsak alul finanszírozottak, igen nagy problémát okoz a megfelelő források biztosítása. Bár az elmúlt években nagyon sokat javult a forráshoz jutási lehetősége a kis- és középvállalkozásoknak, de mondjuk ilyen speciális beruházásokra mennyire könnyű pénzt szerezni, illetve, ahogy itt a lakosságnál voltak erre mindenféle uniós támogatások, illetve kormányzati támogatások, egy vállalkozásnak van erre módja, hogy ilyesmihez hozzájusson, vagy ilyenhez hozzájusson, illetve van kifejezetten ilyen címen elnyerhető támogatás?
Részletekről nem tudok beszámolni, ez nem az én szakmai területem, de azt el tudom mondani, hogy egyrészt létezik ez az ESCO modell, amikor egy harmadik társaság kvázi szolgáltatásként biztosítja ezt, kvázi olyan, mint egy autónál az operatív leasing, hogy nincs kezdő befizetés, hanem egy havi díj van, amiben benne van az eszköz bérleti díja, benne van az üzemeltetés karbantartás, és az a vállalkozás, aki ezt biztosítja, azt teszi oda az önerőt, és azt finanszírozza meg az egészet. Tehát ez azt gondolom, hogy egy rendkívül izgalmas dolog lesz, és ez Nyugat-Európából terjed át hazánkba is. Most nyilván a pandémiás helyzet miatt nem ez a legfontosabb dolog a vállalkozások szemében, de azt gondolom, akinek, és ugye itt beszéltünk a fogyasztási görbéről, indokolt, illetve van elérhető terület, mert ez se elhanyagolható, tehát legyen olyan tető vagy kültéri rész, ahol ez telepíthető. Aki ez a két dolog együtt áll, akkor ott érdemes elgondolkozni, és hogyha nem akar saját pályázaton indulni egyebek, hanem keres egy olyan professzionális szolgáltatót, aki ezt neki megvalósítja, akkor lényegében elköteleződik 10-15 évre, és onnantól két hónap múlva, amikor megépül neki ez az erőmű, a hasznát már élvezi.
Egyébként ebben a konstrukcióban is kimutatható megtakarítás?
Azt gondolom, igen. Miután ezek a díjak, a havi díj, ami tartalmaz minden költséget, még mindig olcsóbb tud lenni, mint az áramdíj plusz egyéb költségek.
Na hogyha... Ez azért érdekes, mert itt ha nyáron nem is, de vannak olyan időszakok, amikor bezuhan az áramára, de olyan szinten, hogy nulla, sőt már volt mínuszos ár is, igen. Na most annak, aki mondjuk itt tényleg a nagyfogyasztókról beszélünk, mondjuk ez már talán nem a kis és középvállalkozások világa, de aki nagyfogyasztó és megfelelően tudja a beszerzéseit intézni, annak is megéri?
Én továbbra is azt gondolom, hogy igen, és ennek a fő alkotó eleme tényleg az, hogy a rendszerhasználati díj megspórolható ebből az egész rendszerből, hogyha a mérőóra mögötti rendszerről beszélünk. Tehát ezért gondolom, hogy érdemes felfoglalkozni, és lényegében hosszú távon fedezi az ember az ilyen költségeit, tehát nem kell ezzel onnantól sokáig foglalkozni. Nyilván marad egy fennmaradó része a fogyasztásnak, ami meg ennél kifolyólag sokkal volatilisabb lesz, hiszen az, amit magának termel, az időjárás függő. Így korábban, hogyha ez nem volt ez az elem, az ő fogyasztását nem elégítette volna ki saját erőművel, akkor feltehetően egy sokkal egyenesebb görbét tud bemutatni, és a kereskedők azt jobban le tudják kereskedni. Most ebbe bejön egy olyan elem, hogy fogyasztását lefedezi egy bizonyos mértékben, de ott is van már olyan előrejelzés, olyan technológiák, amik segítenek ebbe, és egy elég jó versenyhelyzet van a magyar piacon, sok szolgáltató jelent meg ilyennel. Tehát azt gondolom, hogy összességében ez egy nagyon nyitott és jó versenyhelyzet, amiből végső soron a vállalkozások jönnek majd ki nyertesen, hiszen a szolgáltatók versenyeznek a kegyeikért.
Most gondolom, hogy annak, akinek mondjuk hűtőháza van, tehát kifejezetten arra kell törekednie, hogy alacsony hőmérsékletet biztosítson, annak talán a legjobb megoldás, hiszen valószínű akkor jobban kell hűteni, vagy több energiát igényel a hűtés, amikor nagyon süt a nap.
Nyáron például.
Nyáron, és valószínű, hogy akkor kevésbé, hogyha nem süt annyira a nap. Tehát ő neki pont ezt a fajta hullámot egyenlíti ki egy kicsit az időjárás, illetve a saját tevékenységek közt.
Igen, igen, ez egy nagyon jó észrevétel, mert valóban, és egyébként azt gondolom az áramfogyasztásnak is a növekedésére a légkondicionálás felel, és nem csak hazánkban, hanem egész Európában. Ugye csak érezzük a bőrünkön, hogy egyre melegebb van nyáron, míg ha nem is biztos, hogy mindenki elfogadja, hogy olyan mértékű a globális felmelegedés, én azt érzékelem csak a saját bőrömön, hogy van, egyre több helyen van légkondi, azok, ha működnek, azok elég nagy fogyasztást generálnak, és pont ilyenkor, hál' Istennek, termelnek a naperőművek, tehát ennyiből nagyon jól összekapcsolódik a két dolog, de más technológiánál is ez előfordul, tehát gyógyszergyártások ezzel a gumigyártáson át bármi, ahol olyan technológia van, ami folyamatos üzemet igényel, ott ez már megvalósítható.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkoznak? Tehát, hogy mondjuk, hogy hogyan lehet segíteni, vagy hogyan tudnak segíteni, vagy tanácsot adni a tagoknak?
Én egy friss tisztségviselője vagyok a BKIK-nak, és én kezdeményeztem is, és köszönet az elnökségnek, hogy erre nyitott fülek voltak, tehát elindult egy ilyen közös gondolkozás, sőt részt vettem a Kandó Klubnak az egyik programjában, ami során egyetemistákkal volt kapcsolattartás, egy szeminárium, ami keretében pont egy ilyen megújuló projektet vettünk Gorcső alá, és a diákoknak kellett hétről hétre kicsit utána nézni ezeknek a, ez is egy naperő, hát ugye a szakmából kifolyólag én ebbe tudtam segíteni, egy naperőműves projekt volt, és hát remek élmény volt nekem is, hiszen ők is utána néztek, és a végére egy nagyon szép projektmenedzsment témájú prezentáció készült, és ennek az értékelése során, amin szintén részt vehettem, ott elhangzott, hogy ennek a programnak lesz további élete is, sőt, komolyabb formát is nyerhet, úgyhogy én csak szurkolok, mert azt gondolom, hogy a vállalkozásoknak, a diákoknak és a BKIK-nak is fontos, hogy meglegyen ez az élő kapcsolat. Nem titok, én is elárulhatom, hogy mi is felajánlottunk gyakornoki pozíciót azoknak, akik részt vettek, és hát nálunk ez trend, tehát amióta dolgozunk nyáron, mindig igyekszünk diákoknak lehetőséget biztosítani, hogy on-hand tapasztalják meg, hogy hogy működik egy vállalat belülről, és hát bizony ki is kell menni a területekre, és ott a nap a 40 fokos melegben néha tevékenykedni, de hát ez ilyen. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy világos és valós képe a diákoknak, hogy ha elmennek majd a nagy betűs életbe dolgozni, akkor mivel fognak szembesülni?
Na most egy nagyon fontos kérdés, és hát időnk az már nem sok van, de azt hiszem, hogy erről még érdemes néhány szót beszélni. Egyrészt, hogy a szakma maga mennyire népszerű a diákok körében. Másrészt arról, hogy ez a korosztály, melyikről most annyi szó esik, és ugye erre külön a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara hangsúlyt is fektet, hogy ezt a úgynevezett Z-generációt egy kicsit közelebb hozza a vállalkozásokhoz, illetve a Z-generációt kicsit közelebb hozza magát a munkavilágát, illetve a kettőt közelítse. Szóval mennyire népszerű maga az önök szakmája?
Én azt látom, hogy mint megújuló energiákkal foglalkozó cég, ez egy buzzwordé kezd válni, és sok diákot érdekel. Van ennél szexibb is, ugye 3D nyomtatás, meg a Tesla, meg mit tudom, ilyeneket mondunk, biztos még többen jelentkeznének, de azt gondolom, hogy ez is már megfelelő helyen van, és kellő érdeklődés van nekünk. A Műszaki Egyetemen, Óbudai Egyetemen futó ilyen gyakornoki jobposztingunkra mindig van jelentkező, úgyhogy én azt látom, hogy egyre népszerűbb. És én örülök is neki, mert ez az a terület, és ez szerintem rendkívül fontos nemzetgazdaságilag is, ez rengeteg munkahelyet fog teremteni. Bár nem olyan az üzemeltetés karbantartási igénye, mint egy klasszikus erőműnek, de bizony például a legalapabb füvet kell nyírni. Legalább évente 4-5-ször, mert hogy...
Na de talán ahhoz nem annyira kellene diplomások.
Ez csak azért mondom, hogy nagyon sok munkaerőt fel fogsz írni. A fűnyírás a legalapabb, és utána a távmonitoring, ahol a mérnökök dolgoznak, az meg a legmagasabb szintű szakmai terület, és ezen belül számtalan olyan van. Tehát azt gondolom, hogy erre kellően nagy figyelmet kell szentelni, és a magyar kormányzat is tesz ebbe az irányba lépéseket, ugye a magyar energiastratégiában is ez megfelelően jól szerepel, és ennek a munkaerő piacra hatása azt gondolom, hogy nagyon jelentős lesz.
Na most a hírek arról szólnak, hogy most egyre több a munkanélküli, tehát gondolom, hogy most kevesebb a gondjuk, de egyébként mennyire könnyű, és itt most akkor nem csak a diplomásokra gondolok, hanem úgy általában mondjuk fűnyírásra is akár embert találni.
Hát valóban nagyon változott fél év alatt az élet, nálunk is. Egyrészt nehéz olyan szakember találni, aki már sok naperőművet épített Magyarországon, mert ugye nem sok épült. Tehát amikor mi mérnököket keresünk, akkor azzal kell szembesülni, hogy ez limitált, tehát inkább ki kell nevelni azokat a kollégákat, akik elszegődnek hozzánk, és egy pár hónap, év után már megfelelő tudással rendelkeznek. Na most ezek a kollégák onnantól nagyon népszerűek lesznek, tehát ott nagyon kell vigyázni, hogy milyen új kihívásokat tudunk mutatni, mert a 10. naperőmű után már egy fiatal mérnöknek lehet, hogy más kihívásra van szüksége. Mi igyekszünk külföldi trippeket bevinni, most nagyon érdekes egy ilyen floating naperőmű megoldást épít a cégcsoportunk egyik tagjaként Hollandiába, ami például tavaknak a vizén egy ilyen lebegő naperőművet épít. Tehát ezek szerintem azok a kis apróságok, amitől izgalmas, érdekes tud lenni a munka is, amellett, hogy egyébként meg elég nehéz. De miután nem csak mi, hanem más cégek is egyre nagyobb portfólióval rendelkeznek karbantartás, üzemeltetés szempontjából, ezért erre folyamatos a megkeresés. És ugye egyre inkább azt látom, hogy felismerik ezt a magyar munkavállalók is, meg hát most, hogy hazajött nagyon sok ember, aki külföldön dolgozott, mert hogy muszáj volt, így most a kivitelezési részbe is jobban meg tudunk szólítani magyar munkaerőt.
És megtartani mennyire lesz könnyű?
Ez a jövő titka. Szerintem lesz annyi munka ezen a területen Magyarországon, hogy aki itt megtalálja a számításait, annak nem szükséges visszamenni mondjuk Németországba dolgozni. Egyébként nagyon sok olyan kollégával találkozom, akik külföldön már szereltek naperőművet, most itthon vannak, és elszegődnének ilyen projektre, legyen ez egy kis hatfős kivitelező cég, vagy csak egy-két műszaki ember, vagy hát nagyobb tímek is. Ugye ebben nagyon fontos, hogy sokféle szakma vesz részt, és sokféle a segédmunkástól a tényleg komoly tapasztalattal bíró villamosmérnökig szükség van. Úgyhogy érdemes meglátogatni például a BKIK-nek a honlapját, mert hogy ott is elindult egy olyan bőrze, ahol cégek a feles kapacitásaikat fel tudják kínálni egymásnak, tehát ez egy lehetőség, meg hát az összes jobportálon, meg amúgy az ilyen tevékenységgel foglalkozó cégeknél is direktbe fel lehet venni a kapcsolatot. Én mindenkit ösztönöznék arra, hogy nézzen utána, mert most ez egy felvirágzó iparág.
Az időnk az elfogyott, de nagyon köszönöm Varga Gusztávnak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ipari tagozat elnökségi tagjának, hogy vendégünk volt, tegyem máskor is.
Köszönöm szépen, viszont.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, ezt a műsort újra hallgathatják honlapunkon, mint ahogy a korábbi műsorokat is. Beszállókártyával legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Beszállókártya. Üzleti lehetőségek, szakmai és kamarai információk, hazai és nemzetközi piaci aktualitások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakmai támogatásával. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu weboldalon.